mint valaki okos magatartás által magáról és övéiről gondoskodik. Van azonban evilági bűnös okosság is. Rablók, csalók okossága, akik okosan kigondolják, hogy hogyan fosszák ki az áldozataikat. Zsebtolvajok, akik áruházakban, piacon, villamosokon, autóbuszokon lesnek az áldozataikra, kihasználják pillanatnyi óvatlanságukat, ellopják a pénztárcát, gyorsan átadják a cinkosaiknak, akik elszállnak vele, s ha jön a rendőr, őket hiába kutatja, náluk nincs semmi. Mindent okosan elrendeznek, hogy a pénzt megszerezzék, őket pedig ne lehessen vádolni. Vagy a pénzszállító autók kirablói, akik ügyesen leállítják a pénzszállító autót, fegyvert fognak a pénzszállító autó személyzetére, kinyitatják az autót, kiemelik a pénzt, odarendelnek egy lopott autót, amivel pénzzel együtt beszállnak, elviszik a pénzt a lopott autón, néhány kilométerrel arrébb átszállnak a saját kocsijukba, a lopott autót felgyújtják, hogy nyom ne maradjon utánuk. Okosan kigondolják a bűntényt. Ez is okosság. Ez a bűnösök okossága. Szentírás azt mondja erre, hogy nem okosság a bűnösök okossága. Nézzünk szét magunk körül. Lássuk a sok jól kigondolt gonoszságot, és mondjuk rá a Szentírás szavával, nem okosság a bűnösök okossága, és nem csatlakozunk hozzá. Van természet feletti okosság. Ez az okosság az ember természeti adottságaira épül, de a hit által megvilágosított józan ész vezérli. Természet feletti irányítás alatt áll, és természet feletti célokat követ. Ezt az okosságot tanácsolta és akarta Jézus. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok, mondta a tanítványainak. Ennek az okosságnak a jegyében kívánja tanítványaitól, hogy vessenek számot azzal, mivel jár az ő követése. Aki tornyot akar építeni közületek, nem ül előbb, és nem számítja-e ki a költségeket, hogy van-e miből elkészítenie. Ha ugyanis alapot vetett, és nem tudja befejezni, aki csak látja, gúnyolja, ez az ember építeni kezdett, de nem tudta befejezni. És így fejezi be, így jár mindaz közületek, aki le nem mond arról, amilyen csak van, az nem lehet az én tanítványom. Ennek az okosságnak a jegyében mindenről le kell mondani, ami az üdvösségünket veszélyeztetné. Ha a kezed bűnre csábít, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a pokolba jutnod. Ha lábad csábít bűnre, vágd le. Jobb sántán bemenned az örök életre, mint két lábbal a pokolba kerülnöd. Ha a szemed csábít bűnre, vágyd ki. Jobb fél szemmel bemenned Isten országába, mint két szemmel a pokolba kerülnöd. Vagy megint egy másik ugyanennek a gondolatnak a jegyében, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved. A szentek életében néha látványosan ütközik az evilági és természet fölötti okosság. Egy példa. Mórus Szent Tamás Anglia Lord Kancellárja volt abban az időben, amikor Angliában 8. Henrik uralkodott. A király eltaszította a feleségét, magához vette a feleségének egyik udvarhölgyét, és azt követelte a pápától, hogy nyilvánítsa semmissé az előző házasságát. A pápa nem tette meg, mert nem tehette meg. Amit Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza, még a pápa se. A király erre saját magát nyilvánította az angol egyház fejének, és elrendelte, hogy mindenki tegyen esküt arra, hogy a házassága érvényes házasság. A király kancellárja nem volt hajlandó letenni ezt az esküt. Mórus Tamásnak óriási tekintélye volt az országban, sőt nem csak az országban, hanem egész Európában. Annak az időnek az egyik legjelentősebb államférfia volt, és a király félt attól, hogyha nem teszi le az esküt, büntetlenül megúszza, akkor nagyon sokan követni fogják, és esetleg a királyságába kerül. Ezért tehát a király börtönbe vetette Mórus Tamást, bíróság elé állította és halálra ítéltette. A börtönben meglátogatta a felesége, aki nem tudta követni férje magasztos keresztény gondolkodását. Azt mondják, te vagy Anglia legokosabb embere, és ahelyett, hogy letennéd végre azt az esküt, és hazajönnél a birtokodra, a kényelembe, itt vagy a patkányok között rothadt szalmán kivégzésre várva, tedd le már azt az esküt. És ha letenném az esküt, ugyan hány évet élhetnék még, kérdezte a szent. Hát, talán 10-et is, Mórus abban az időben 70 éves volt. Látod, nem gondolkodsz okosan. 10 évért elveszíteném az örökkévalóságot. És nem tette le az esküt. Vértanúságot szenvedett, mert a természet fölötti okosság szabályai szerint gondolkodott. Jézus Krisztus ennek az okosságnak jegyében kívánta meg tanítványaitól, hogy az Istentől kapott tehetségüket kamatoztassák Isten dicsőségére, példabeszédet mondott az 5 talentumról. Alig van lapja az új szövetségnek, hogy Jézus ne szólna erről a természet fölötti okosságról, ami teljesen más, mint e világ fiainak az okossága. Keresztény embernek a természet fölötti okosság fényében kell berendeznie az életét. Az okos keresztény magatartásának kimagasló példája volt a mi Szent István királyunk. Mélyen keresztény volt. Minden tettét a keresztény gondolat hatotta át, és mindent sikeresen tudott végbevinni. Megteremtette az ország közigazgatását a megyék létesítésével, és ez 1000 éven keresztül kiállta a próbát, névét bevezette Isten egyházába, az ország területi épségét megőrizte, kelettel, nyugattal szemben egyaránt, végül erős gazdaságot teremtett, pénze nemzetközi fizető eszköz volt abban az időben. Ő volt a legnagyobb magyar államférfi, mert a hittől vezérelt okosság jegyében építette az országot. Nem hiába sírjuk vissza. Végül újra hangsúlyozni szeretném, hogy nem okosság a bűnösök okossága, nem bölcsesség a rossznak ismerete, és nem okosság a bűnösök tanácsa, mondja Sirák fiának a könyve. Nem okosság ugyanis rosszat tenni, Isten akarata ellen tenni, mert bármilyen okosan is valósítsák meg szándékokat, a végén mégis ott van a nagy semmi. A felvilágosodás jegyében a 17. századtól vezető szellemek mindent megtettek az egyház és Isten ellen, és a szellemi hadjáratokat vezettek, nyílt egyházüldözést folytattak, és semmire sem mentek. Nem akarom ezt elmélyíteni, mert nem erről akarom beszélni. Az egyház és Isten ellen harcoló evilági okosokról záró szóként a 2. Zsoltárnak a szavát idézem, az Isten kineveti őket, mert nincs erő, nincs tudás, és nincs hatalom Isten ellen.